Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadás sorozata a Kentenich pedagógia alapján.
Nagy örömmel köszöntöm a régi arcokat és az újakat. Egy évadon túl vagyunk, nagyon sok ismerős arc van, úgyhogy nem fogok annyira sokat visszautalni. Rá elkezdtünk foglalkozni egy olyan rendszerrel, amiben most az életkorokban nézünk egy kicsit be, hogy mire van nyitva az időablak, így is fogalmaztunk. Majd az egyik előadás közben megmutatom még egyszer a rendszert, hogy hol tartunk közben, de ma annyira izgalmas ez a téma, hogy serdül a kölök. Egy kicsit így gondoltam, hogy mégis felidézzük ezt a helyzetet, de azt gondolom, hogy ez mindenkiben elevenen él, hogy igazából a serdüléssel majd legalább két alkalommal foglalkozunk, azért adtunk a másiknak egy valamilyen más címet, nem is érdekes, folytatjuk majd az egész serdülést. Általában három szakaszra szoktuk bontani igazán a serdülés korát, a korai serdülőkor, ugye a középső, ez a felfedezés kora, és utána majd a meghódítás kora, tehát egy kicsit kinézünk belőle, hogy mégis hova vezet ez az egész folyamat, érdemes látni, érdemes tényleg élvezni, és érdemes tudni, hogy azért van vége is. És azt is megbeszéljük, hogy ez hogyan lesz. És azután majd akkor meglátjuk, hogy majd még milyen járulékos témákat veszünk hozzá. Gondolom például a kritikát, kritizálást, haragkezelést, szóval ezt ilyen időszakban érdemes egy kicsit hozzá kanalazni. Egy kis gondolatébresztőnek egy idézet, persze. Manapság a fiatalság szereti a luxust, rossz a modora, megveti a tekintélyt, nem tiszteli az öregeket, és szája jár ahelyett, hogy dolgozna. A fiatal emberek nem állnak fel, ha egy idősebb lép be a szobába, visszabeszélnek a szüleiknek, hencegnek a társaságban, evéskör felzabálják az összes édességet, csak úgy egymásra vetik a lábukat, és zsarnokoskodnak a tanáraikkal. És így tovább szoktunk vele játszani, hogy mikor írták ezt. Hát mondom, hogy Seneca írta Krisztus előtt 470-ben. Tehát amikor úgy elindulunk ezzel a gondolattal, jaj, a mai fiatalok, hát csak gondoljunk rá, szóval a probléma mondhatni évezredes, ami egy oldalról hát mégis biztató, mert azért azóta születtek, illetve hát nem tudom, szóval nevelődtek fel jó emberek, pedig ugyanígy vélekedtek róluk. Másrészt meg egy kicsit ugye nehéz, hogyha évezredes, akkor mit akarunk mi másfél óra, úgyhogy ezért nem ígérem meg, hogy másfél óra kipipáljuk a dolgot. Tehát gyakorlatilag olyan törvényszerűségekről beszélünk, és ez a hála Isten rész, olyan törvényszerűségekről beszélünk, ami a serdüléssel együtt szépen-szépen jön, de az is igaz, hogy sehol az élő világban nincs még egy ilyen átalakulás, mint a serdülés az embernél. Tehát szépen elindul a fejlődés, és egyre jobb lesz, hogy úgy mondjam. És az embernél van egy ilyen kavarodás az életkornak ezen a szakaszában, amikor tényleg, mintha minden megzavarodna, így is hívjuk az első serdülősi kort, hogy én zavarodottság, tehát a zavarodottság kora, és ezért erre nagyon érdemes egy kicsit ránéznünk, mert hogyha ez elmarad viszont, ugye ezt már néztük és sokszor tanultuk is, hogy ugye ez a személyiség fejlődésének a lépcsőfokait nem szabad, nem lehet büntetlenül kihagyni. Tehát biztos, hogy egy kicsit tartunk tőle, vagy hát eddig az előadásig tartottunk tőle, de ezentúl nagyon fogjuk várni a serdülést, mert hogyha ez elmaradna egyrészt, szóval nagyon nagy baj lenne. Tehát egyszerűen a normális és harmonikus fejlődésnek egy gátja lenne, és megmaradnánk ott abban a kisiskolás korban 40-50 éves korunkig, és bizony ez nem egy kellemes helyzet, amikor az embernek a társa mondjuk kisiskolás. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy ránézzük. Na most a nevelésben azt lehet mondani, Kentenich atyának már beszéltünk erről a kis részéről, és még majd sokszor fogunk, ez a bizonyos érzékelés kapcsolattal. Ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy egy kicsit lépjünk bele valóban annyira a bőrébe, kicsit bújjunk bele a bőrébe, nézzük meg, hogy mi történik vele. Nagyon fontos, ez egy kicsit most másnak látszik, az ember rögtön nekiugran az eszközöknek, a technikáknak, ez van, az van, amaz van, nem tudom. Ha nem látod, hogy mi van vele, és mit kell, melyik eszközt miért kell használni, nem tudod jól használni az eszközt se. Tehát nagyon fontos ez az érzékelés kapcsolat, hogy tényleg, de annyira, mint ahogy az indián közmondás mondja, hogy ne ítélj senkiről se, amíg legalább két hétig a mokasszínjába nem jártál. Tehát annyira, ne csak tudni arról, hogy hányas lába van, hanem járjál a mokasszínjában, itt is vannak helyecskék. Tehát, és ezért ez az érzékelés kapcsolat fontos. Az érzékelés kapcsolat remélem, hogy ad egy olyan szemüveget, egy nézőpontot, egy látást, egy valamit, egy szemléletet, ahogy talán egy kicsit másképpen tudunk ránézni ezekre a serdülőkre. abszolút fontos a serdülőnek a nevelésén, hogy az ő nevelője hogyan látja őt. Talán ez az egyik legfontosabb lesz, ugyanis ő benne egy nagyon nagy zavarodottság keletkezik, éppen erről fogunk beszélni, fölborul az egész gyerek, de mindenestől fölborul, és ő maga is úgy érzi, hogy talán nem vagyok komplett, és fogalmam nincs, mi történt velem, és egyáltalán, de ha ránézek anyámra, hát neki sincs fogalma. És ez baj. Tehát ez baj, mert abban a pillanatban nem merek előre menni, nem merek előre haladni, nem tudok ebbe bízni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az a nevelő, aki vele szemben áll, az először is azt sugározza, hogy oké, végre, megjött ez a serdülés, elbírunk vele, tudod, ketten, abszolút tudom, mi van veled, érted? De ez nagyon fontos, hogy ne azt hallja a szomszéd szobából, hogy Jézusom, te én azt hiszem, hogy serdül ez már. Képzeld el! Szóval és ezt, hogyha nem hallja is a szomszéd szobából, akkor ezt érzi. Ugye azt mondtuk, ugye, hogy a serdülő még egyszer annyira érzelmi lény, mint a 2 évesünk. Ezt talán tapasztaljuk is, ha más nem a hisztieiből, de ebből is lehet, mert nagyon-nagyon érzékeny, és fogja azt érezni, azt a nagyon nagy bizonytalanságot, hogy ugye sokszor van úgy, hogy megyek, mit tudom én, kicsi anyáknak, kismamák. Beszélgetnek, az egyik már tolja a babát, meg minden, és akkor mesélnek, hogy mint, meg hogy, meg nem tudom, és akkor most nézd meg, hát ezt a makacságot, ezt az akaratosságot, mi lesz, ha serdül? Magyarul 1/2 éves sincs a kölök, és már elkezd félni a kedves anyukája, hogy mi lesz, ha serdül? Na most képzeld el, hogy ez hogy hallatszik ki, amikor serdülő, az a nagy bizonyosság, hogy ugyebár anyukám is nagyon-nagyon fél, és már körülbelül 10-12 éve fél ettől, hogy mi lesz, ha serdül, és ma, mintha bekövetkezett volna. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, és éppen ezért gondoljunk arra, és kérem szépen, ezt sokszor fogom mondani, a serdülés tényleg egy újjászületés, egy új születés. Talán így tudunk fogalmazni, az újjászületés ugye kicsit lefoglalt fogalom, keresztség, stb. Jó, de akkor is azt tudom mondani, hogy új születés, tényleg új születésről van szó. Ne költőinek vegyük ezt a kérdést, egy csomó minden, mondhatni, minden átrendeződik az emberben. Tehát fizikailag is. Átrendeződnek az izmok, átrendeződik az idegrendszer, átrendeződnek hormonálisan, természetesen látszik is az, hogy ugye az arányok milyen szépen átrendeződnek, minden megnyúlik, mindent leverünk, minden, nagyon szép, ugyanígy minden, tehát a mindennek az aránya, átrendeződnek az érzelmek, a meglátásai, stb. Azt mondja az egyik kutató, hogy hát egy serdülőre nyugodtan ki lehetne írni, főleg az agyára, hogy átrendezés miatt zárva. Vagy átépítés miatt zárva. Tényleg átépítés zajlik. Tehát szó szerint például látjuk ma már azt, hogy megszakadnak eddig működő idegi kapcsolatok. Megszakadnak, és majd újak jönnek létre. Most azért azt képzeld el, amire eddig támaszkodhattál, és egyszer csak próbálod ugyanúgy használni, és nem működik. Tehát egy óriási zavar keletkezik. Egyszer egy nagyon érdekes tanúságát olvastam ennek. Egy úszóedző nő írja le. Úszóedző vagyok, mindig ott vannak helyek. Úszóedző vagyok, mindig tapasztalom, hogy mennyire nehéz a gyerekeknek, amikor elkezdenek serdülni. Hirtelen megváltozik a testük, az idegrendszerük és a régen beidegzett mozdulatok automatikussá vált technikák nem működnek többé. A gyerek hozzá volt szokva, hogy ha rendszeresen edz, akkor az eredményei folyamatosan javulnak. Ebben a korban viszont szinte mindenki visszaesik, és ez nagyon frusztráló. Rég bevált technikákról le kell mondani, újra ki kell kísérletezni, hogy a megváltozott testet hogyan lehet optimálisan működtetni. Hát ugyanígy van a megváltozott lélekkel, a megváltozott szellemi kapacitásokkal, mindennel. Tehát ezt próbáljuk egyszer, ezt az új születést, hogy most egy nagyon, nagyon új fázisba került ez a gyerek, mindenféle szinten, és olyan, mint amikor adott esetben, hogyha visszagondolunk a kezdő lépéseire, a születésére. Magyarul tényleg gondoljunk arra, hogy amikor őt, akár hogyha most előttünk van egy kis baba, amikor őt vártuk, tehát új élet születésénél lehetünk jelen, óriási lehetőség. Tehát nem az, hogy jaj, az én gyerekem már serdül, hanem hát az új élet születésénél lehettél jelen. Gondold meg, hogy amikor először észrevetted, hogy jaj, hát talán, hát igen, hát pozitív lett az a teszt, vagy valami, és talán én tényleg, fölhívtad anyukádat, érted, és elmondtad, hogy még nem biztos, de lehet, hogy tényleg igen, itt valaki születni fog, ugye? És akkor jaj, de milyen finom volt. Szóval most is, amikor úgy érzed, amikor egyik gyerekünk, nem mindegyik ilyen hirtelen serdült, nálunk sem, meg hát ez különbözőképpen érik át a gyerekek, meg különbözőképpen látszik is meg, de mondjuk van, aki ilyen hirtelen, az egyikünk ilyen hirtelen serdült, hát tényleg azt lehet mondani, hogy ilyen olyan volt, mint egy mosolyka, addig úgy is hívták a testvérei, és aztán egyszer jön le reggel a lépcsőn, és Érted? A mindenit mondom, mi van, nem rosszul aludtál? Reggel van! Érted? És akkor úgy észrevettem, hogy neki olyan nagyon hamar, tehát tényleg nagyon hamar váltott, és amikor egy ilyet tapasztalt, szóval oda akartam kiukadni, akkor hívd fel anyukádat, és mondd meg, hogy azt hiszem, új élet kezdődik. Tényleg úgy látom, de annyira jó lesz. Hála Istennek serdül. Érted? Ez a fogadtatás, erre a dolgokra, hála Istennek serdül. Most jön egy nagyon szép új szakasz, aminek én is hát tanulja lehetek, de jó lesz, hogy fogom látni. Meg is fogjuk nézni, hogy miben hasonlít és miben különbözik a szüléstől. Tényleg igazán ezt érdemes látni. Most legelőször, hát erről beszélek most, a várakozás. A várakozásnál már bennünk is hasonlít a születés előtti várakozás. Kell, hogy hasonlítson a születés előtti várakozásra. Ugye akkor is észrevettük, hogy hú, a minden itt rugdal. Hát most is rugdal. Lehetséges, hogy másképp, lehetséges, hogy a szavaival, lehetséges, hogy a megjegyzéseivel, de kifej, és az is fájt. Te ezt nem lehet letagadni. Az a rugdalás is fájt, de mégis az élet jelét láttad benne. Próbáljuk meg most is az élet jelét látni benne. Hát hány ingerem volt? Hát tényleg? Hát menj be a szobájába. Lesz is. Elintézte. Elintézte a hány ingert, kérlek, és megint, miért a hány inger jó volt, gyerekek? Nem volt jó, de mégis örültél neki? Hát én nagyon. Mi 5 évig vártunk, hogy legyen már hány ingerem, tehát nagyon szép volt. Tényleg. De utána is örültél neki, mert tudtad, hogy minek a jele, és ez nagyon fontos, hogy hova tesszük ezeket a nehezeket, amelyek persze járnak egy születéssel is. Persze, átrendeztük szíves örömest, ugye a lakást, átrendeztük a szobákat, mi? Majd ő átrendezi, nem kell már neked csinálni, átrendezi. De akkor ne emelj szót, hát hiszen új élet van, hát ez a lakás, lakhatatlan gyerekek. Hát az enyém azt mondta, hogy sekrestébe lakunk, anya. Mondom, miért gondolt? Hát nézd meg, itt egy bárja, ott egy kereszt, ott egy minden, mise is volt már itt, na tessék. Érte. Szóval ért, köszi, érte. Szóval ez az, átrendezi az életet, akkor se aludtál éjjel, most se fogsz, persze. Nem fogsz, mert amíg haza nem jön, meg utána, meg szóval mindegy. Tehát a várakozást, egyszerűen gondoljunk valóban arra az örömteli várakozásra, azoknak a nehezére is, azoknak a súlyára is, és a mindenére, valóban itt egy új élet kezdődik. Benei Zsuzsának talán el is mondtam akkoriban, amikor a kisgyerekkorral, csecsemőkorral foglalkoztunk a versét, amit tényleg a saját születendő gyereke nek a várakozása idején írt, és most újra felidézném, pontosan ezért, hogy igenis újra megint gondolhatunk így erre a születésre. Azt kérdezett tőlem, hogyan vártalak, mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra jő az alkonyat, mintha szellő jelzi a förgeteget, 1000 pici jelből tudtam jöttödet. Az 1000 pici jel megvan. Mint tavaszi reggel a napsugarát, fagyos téli este jégcsap csillagát, mint az alma ízét, tejet, kenyeret, pedig nem láttalak, még úgy ismertelek. Ezt is érdemes felidézni, tehát nem láttalak, még úgy ismertelek. Nem szabad sohase ilyen, jaj, tudom már, ismerlek, jaj, ne is, ebből nem lesz, stb. Egy olyan személyiség is születik, amit tényleg nem ismerünk. Hála Isten, tehát egy külön, nem kicsibe te fogsz, meg tiszta nagyapja, meg minden. Új szég lesz, tehát sok minden új dologgal, ami lehet, hogy nehéz is elfogadni, hogy annyira új, hogy szinte ilyet nem is láttam még, meg mindegy, tehát még nem láttalak, úgy ismertelek. Mint a fény az árnyat, záport a virág, mint a patak a medré, madarat az ág, mint sóhas nyári éjjel a fák az eged, tenkinél jobb éged, így szerelek. Ennek a feltétel nélküli szeretésnek is nagyon nagy lehetősége van, majd a bizalomnál beszélünk róla újra. Tehát ez a bizalomteli légkör, hogy klassz lesz, jó lesz, és valami csodálatos dolognak vagy te is, én is a részese. A fontos dolgok ugyanúgy, ahogy akkor még a szülés előtt rejtve történtek, most is rejtve történnek. Abban a pillanatban, ahogy megérzi ezt a változást, ahogy megérzi ezt az összezavarodottságot, olyan, mintha egy zsilit mennek, ő zsuty, bezár. És amit látunk, az egy burok. Az egy burok. Burok a pimaszsága, burok a kivagyisága, burok a pökhendisége, burok a szurkálása. Van, akik ilyen tüskéket is növesztenek erre a burokra. Tehát kifejezetten erre mondta Tilman atya, hogy bőrkötényt kössünk, és úgy öleljük meg. Tehát itt van, hogy találkozunk ilyen tüskéken. Tehát, de azt nagyon kell figyelnünk, hogy burok, és ami belül történik, az lesz a lényeges, és azokat kell majd... Tehát érted? Nem sértődök meg, hogyha a burok... Érted? Annyira bezárkózik például egy ilyen gyerek, nem is szeret. Például, ha faggatjuk, majd erről beszélünk. Nem nagyon, tehát egyszerűen bizonyos információk járnak, tehát ami ahhoz a biztonságához, ami tényleg a biztonságához tartozik, tehát nem ami az anyai igényemhez hozzátartozik. Jó? Tehát ami ténylegesen a biztonságához hozzátartozik, bizonyos keretek információi, de az intim információk nem járnak. Nem járnak. És ha nem kapjuk meg, nem sértődünk meg. Nem. Tehát nagyon fontos szülői szemmel, hogy jaj, hát eddig minden szép, mindent olyan szépen elmondtál, és most itt a szomszédasszonytól kell megtudnom, hogy jársz a Katával. Hát és örülj neki, szomszédasszonytól megtudtad, kész. Nem érdekes. Érted? Mert itt akkor szoktunk leesni a kútba, meg a mindenhova, hogy jaj, hát nekem nem is mondja meg, hát most biztos, mert nem. Nem, itt most először mi útba leszünk, ugyanúgy, ahogy a születéskor útba voltunk egy kicsikét. És rugott is egyet-kettőt, hogy kicsit távolodjál, mert most én jövök kifele, hát nem tudok bennmaradni. Na. Szóval erről a rejtve történésekről majd még fogunk beszélni. Ugye ott is a méhen belül tudtuk, hogy igen, most alakul ki a hallás, most már talán szopizza az ujját, most már lát, most mit nem tudom, mit csinál. Tehát mindegy, hogy érted, azt éreztük, de csak sejtettük, irányítani nem tudtuk, és most ez megint ilyen. Nem lehet kézzel irányítani. A kisiskolást még jobban lehetett, ezeket a gyerekeket már nem lehet. Itt kísérjük ezt a folyamatot, és ennek teremtünk jó környezetet. Tehát jó lehetőségeket próbálunk, persze még van fegyelmezés, még van nyesegetés, meg mindenféle lesz, de ezek inkább egy más módszerrel fognak történni. És azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit úgy tűnik föl majd ebben az időszakban, hogy csak kísérjük, persze csodáljuk közben. Tehát érted, nem tudsz olyan direkt módon majd beleavatkozni ebbe a folyamatba, de nyugodj meg, kialakult a füle is, kialakult mindenféléje, szóval azért dolgozik a teremtő is, ezzel is kell mindig számolnunk-e, főleg ebben az időszakban. És persze szülőfájdalmak vannak. Igenis fájnak. Ezek tényleg fájnak, tehát ezt nem kell elhessegetni, hogy jaj, nem, olyan jól esik, dehogy esik jól. Öregem, írsz éjjel és nappal, és látod, hogy holnap meg el is fog menni. Még visszacincálnád a koszos zoknit egy kicsit, hogy még rá legyen szorulva, én kimosom, drágám, mosod dióval. És akkor de... Szóval, igen, mert te nem tudod azt úgy, meg azért én is nem csináltok egy szendvicsként. Tudod, azért, hát anyák leginkább, azért húzigáljuk őket vissza, mert fájnak ezek a dolgok, hogy olyan klasszul együtt voltunk, és ugye milyen szép volt, és nem tudom micsoda, és most látod, hogy egyre megy el, és ez tényleg fáj. Adott esetben fáj a stílusa, fáj ez a bezárkózása, fáj, hogyha valamit kérdezel jó szándékon, rögtön azt mondja, hogy ne faggassál már, mondtam már, és nem tudom, érted? Fáj az, hogyha megmondja, hogy anya, vigyél le a vasútállomásra, de tudod, csak a sarokig, tehát ott azért nem kéne látni azt, hogy most. Érted? Csak a jaj, szégyel engem, de... Szóval, jó, de ne feledjük el, hogy neki is fáj, tehát ő is így kínlódik, tehát nekem is fáj, az igaz, ezt át fogjuk érezni, jó, de neki is fáj, neki is az van oda, jó. Tehát neki is fáj ez az elválás, neki is fáj ez az összekavarodás, és nagyon sokszor például, hát ugye nem a saját gyerekeim mesélik ezt el, inkább másoké, égből tudom, hogy... De azokat sokat hallottam már ilyet, ugye, hogy jaj, hát én nekem olyan furcsa ez az egész. A húgom, jaj, Rita néni, a húgom úgy idegesít, de nem tudom miért. És ő se érti, pedig bírom a csaj, de én nem értem, már a húgom is. Nem, a nagyi, mikor mondja, hogy húzzá sálat, drágám, érte? Hát nem tudja, hogy tudnék egy sálat húzni, és minden alkalom elmondja, hogy legyél jó kisfiam. És én alig bírom ezt kibírni, de pedig szeretem a nagyit. Is. És nem tudom, érted? És így, de magamban is, az is idegesít, hogy az egyik pillanatban tudnék sírni, a másik pillanatban röhögünk össze-vissza, a harmadik nap meg, amit tudom én, annyira bánt, hogy rám nézett utána, meg az bánt, hogy nem nézett rám, és nem tudom. És maga is érzi azt, hogy valahogy minden idegesít, ezek a szülőfájdalmak neki is. Tehát ezért gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hát egyrészt főleg ne terheljük azzal, hogy megsértődtünk százszor, mert fáj a szülés, hanem egyszerűen kísérjük ezt a folyamatot, és lássuk, hogy oké, persze fájnak ezek a dolgok, meg nekem is fáj, de semmi baj, jó lesz a végeredménye. Váltóállításról beszélünk, azt hiszem, hogy szóltunk a feszültségtörvényről már gyerekeknél és a kisgyerekeknél, ami Isten köszöntésének fogható fel, amikor azt mondja, hogy megrázza tulajdonképpen az embert, hogy jó van, most eddig erre mentünk, tulajdonképpen a kisiskolás kornak van egy viszonylag harmonikus kicsengése, körülbelül egy fél óra, tudod. Tehát egy valamennyi, amennyi, amikor olyan minden rendben van, tehát olyan kicsi kerek az egész világ, tudja, hogy mi a helyzet, tudja, hogy hányadára állunk tanárnéni, barátok, nem tudom én, mindenkivel szépen egész jó berendezkedtünk. Most már kiismertük magunkat, őt, és minden jó lenne, ha így menne tovább a világ. Hát nem megy így tovább a világ. Most jön a váltóállítás. Minden váltóállítás, minden életszakasz váltás mindig feszültséggel jár. Ez mindig krízis. Most is nagyon fontos, tudjuk, meg mindenféle zörög, és tudjuk, hogy most másfele kell menni. Tehát ez egy természetes életfolyamat. Azt mondja Kenteni, hogy amit önként odaadunk, az nem fáj annyira. Tehát egy kicsikét próbáljunk meg hozzá idomulni, hogy lassan ugye ez az odaadás felé megyünk. Nem kell rögtön a nyakába tenni a gyeplőt, meg semmit, tehát nem erről lesz szó, hanem szép lassan zajlik ez a folyamat. De szükség van bábára. Tehát ez ugyanúgy, mint a szüléskor, egyetlen egy család sem tudja a serdülés gondját egyedül megoldani. Ezt azért ne felejtsük el. Azt mondja egy keleti közmondás, hogy egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell. És most pláne. Most nagyon kell. Tehát most kifejezetten, mert ugye miről van szó, ugyanúgy, mint szüléskor. Tehát te vagy először útjába, tehát először a szülő kerül útjába, de nem azért, mert rossz szülő vagy, meg nem azért, mert azért majd vissza fog kanyarodni, vissza fogod kapni ezt a szép kapcsolatot is, de most először el kell lépni, hogy kicsit rálásson magára, hogy kicsit megérezze, hogy ugye a szüléskor is először egy nagyobb fokú önállóságra készülünk. De ott még azért egy nagy kiszolgáltatottság marad, ugyebár a szüléskor. De itt már nem szabad, hogy maradjon semmilyen kiszolgáltatottság. Tehát itt egy nagy születés van, tehát majdnem egy még nagyobb születésről van szó, és ebbe persze, hogy útba vagyunk, mert hogyha annyira közel vagyok, és én még mindig, akkor mindig azt fogja érezni, hogy ez a döntés ez nem az enyém volt, ez anyámé volt. Már megint megmondta, hogy vegyek föl sapkát. Nem is veszi föl. Hogyha úgy érzi, hogy az csak anya mondta. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tapasztalat kell, hogy legyen benne, de nekünk is. Tehát nem lehet ezt már így. Ráhúzhatod még a sapkát, hát legyen bátorságot kinézni a konyhaablakon, hogy meddig van rajta. Körülbelül az első sarokig, de lehet, hogy addig se tart. Tehát nyilvánvaló. Tehát nagyon fontos, hogy ezt már így gyakorlatilag mérlegeljük, és mi kik ezek a bábák? A bábák a baráti családnak a kicsit felnőttjei, vagy a nagyobb testvérek is, sokkal nagyobb testvérek, akár vagy unokatestvérek, vagy a szeretett tanárok, vagy azok a példaképek, azok, akik után tudna most lenni, most jó, ezért jó a közösség. Persze, hogy a bába, egy edző például, hazajön és azt mondja, jaj, Miklós bácsi azt mondta, hogy tanuljak. Miért édesem, én nem 12 éve mondom, hogy tanuljál. Hát ezt Miklós bácsi mondta, hát az más anya, hát nem azt mondta, amit te. Érted? És ez nagyon fontos, hogy egyszerűen legyenek olyan kapcsolódó pontjai, akitől el tud fogadni. Most még tőlünk, szülőktől nehezebben tud elfogadni, bár rajtunk van a szemet, tehát nem fölösleges ez az egész dolog, de hát majd meglátjuk, százszor meg fogja kérdőjelezni, nagyon-nagyon fontosak a bábák. El kell vágni majd a köldökzsinort, erre felé megyünk, nem rögtön, nem azonnal, de mindenképpen szükség lesz el, és ennek ez az eredménye, mint amikor a kukacot ugye véletlenül az ásóval érted, ketté vágod, mi lesz ez a Kenteni hatya képe, hogy mindig gondoljunk arra, hogy ilyen állapotban van ez a serdülőnk, amikor tekeregéted így önmagunk körül, és őt izzadja a mindenféle, szóval borzalmas nehéz. Tehát állandóan csak nem találja az elejét, meg a végét, mert mi történt velem, stb. Sokszor azért mi is vagyunk ebben a helyzetben. Tehát ezt hívjuk, hogy én zavarodottság köszönt rá, és ebben a fázisban fogunk neki majd segíteni és kísérni. Persze, hogy kell a vezetés, ezt nagyon sokszor kihangsúlyoznám, az ilyen kiserdülő, körülbelül 10-11 éves kortól gondoljuk a kiserdülőt, de persze ez nagyon nagy szórással tekinthet, de azért amikor 5 évesen valaki mondjuk, szóval arra ne, jaj, már serdül, hát felejtsük ezt el, jó, hát ez nem serdül, ott a más dologról van szó. Nyilván, tehát azt mondjuk, hogy kell a vezetés, a kiserdülőnek is, még a közepes serdülőnek is kell a vezetés, nagyon fontos a vezetés neki, igényli is a vezetést, fontos neki, hogy egy szilárd, és tényleg egy követhető, akár szabályrendszerre is, de kevés szabállyal, erről majd fogunk beszélni, de más módszerekkel. Tehát egyszerűen más viszonyulás. Hogyha gyerekes módszereket, tehát azt a kisiskolás módszert, hogy igen, ezt mondtam, fiam, ezt kell csinálni, na ez biztos, hogy ellene hat. Tehát, hogy azt mondod neki, ezt kell csinálni, be kell jönni, ki fog menni. Tehát egész biztos, mint hogyha felszólítást érezne rá, hogy hát csak nem fogom, hát csak nem anyu mondja meg már megint, hogy hova menjek, vagy mit csináljak. Tehát ezt nem fog, más módszerekkel. Például azt utálják a legjobban, hogyha nem tudom, én volt ugye gyerekeket, mindenkit ismertem az iskolában, akik jöttek, minden, akik felvételiztek kicsik családokat, stb. Mindenkit. És hát ott nőttek föl, én is ott ebédeltem, jönnek naponta az ebédlőbe, és nagyon nagy élmény volt általában, hogy amikor kezdtek serdülni, és kicsit csontosodott az arcuk, kicsit megváltozott, akkor tényleg felvették a szüleik arcvonásait, és egyszerűen egy az egybe lehetett látni, hogy melyik családból való, nagyon érdekes. És néha úgy összebeszéltünk, összesugtunk, ugye, vagy hát nem sugtunk, úgy látszik, hogy nézd csak, hát ez a kis kovács biztos. Na kész, érted? Abba a pillanatban kész. Hát ő nem a kis kovács. Ő szeretett volna akkor nevet is változtatni, meg mindent. Tehát érted mindent? Mindent. Mert nem csak a kis zavarta, hanem hogy ő nem a sorozatból egy, érted? Vagy mit tudom én, a Zsolti testvére, vagy a Zsolti húga, meg be... Ez ne. Tehát ő már nem. Ugyanígy például, amikor mint tudom én, gyerekes csoportokban nem akarnak már. Tehát olyan csoportban, ami nála kisebbek, ezt már nem szeretne. Nála nagyobbakkal szeretne csoportban lenni. Akkor is szoktuk mondani, hogy jaj, már adunk nekik feladatot. Hát félfinom. Pároknak sikerül ez a feladatadás, de nem szeret. Ő inkább szeretne a nagyobbakkal együtt lenni. Tehát ez, amikor ő gyereknek nézik és visszahúzzák, nagyon jól érzi azt, hogy ne húzzál vissza, most nekem előre kell menni. És a legnagyobb visszahúzás, hogyha a gyerekségbe megyek vissza. Tehát ezt ne. És ezért majd a fegyelmezésben is, egyébként lesz egy külön előadás is a fegyelmezésről külön is, de most is kell neki a vezetés, és kell neki, ezt csak mondom, más módszerekkel. Ne felejtsük el, még mindig jött a külső körbe megyünk. Cél az önállóság lesz, tehát azért ezt ne felejtsük el, mindig egyre tovább-tovább az önállóság felé fogjuk hajtani. Anyáknak különösen is mondom, hogy az önállóság felé hajtjuk. Tehát ez itt ez egy önfegyelem is nálunk, hogy amit már csak lehet, majd ne csináljunk meg helyette, majd erre külön is kitérek. És nagyon fontos belül látnunk, hogy ez a gyerek már a szülő és a teremtő Isten társává fog válni. Igenis, azzá fog válni. Ez nagyon szép költőjén néz ki, de tényleg, amikor ránézel, és visszapimaszkodik, érted, és ott, itt, amin, akkor gondolj rá, hogy a teremtő Isten társával áll szembe. Tudod, Béte Csaba szoktam mondani, hogy hát bizony, hogyha megyünk a koszos padláson, és mindenbe belerúgunk, annyi kacat van ott, meg nem tudom micsoda, és egyszer csak oda beesik egy fénysugár, és ránézel az egyik kacatra, amit éppen arrébb rúgtál, hogy mi ez? Rembrandt? Jézusom, Rembrandt. Hú, fölveszed a fehér kesztyűt, érted? Rembrandt képet találtam. Jaj, és akkor szépen megsimogatod, megtörölgeted, vigyázol rá, hogy nehogy megsértsed, igen. Mert hát Rembrandt képről van szó. Tehát minimum Rembrandt alkotással vagyunk szembe, tehát a Teremtő Isten társa. Az, aki ott most éppen kibontakozik, ebben a buta stílusban is akár. És a szülőtársává is fog válni, annak ellenére, hogy most nagy eltávolodás zajlik. Ez nagyon fontos, ezt tudatosítani, minden mese tele van vele. Hát először is ugyebár természetesen nem fogjuk mi anyák és apák elkísérni a gyerekünket az üveghegyre. Tehát azt kérem szépen, hogy a kiskapuig menjünk csak. Ugye, addig majd kikísérjük, hamuba, süt, pogácsa, minden meg lesz, de nem lesz az, hogy jaj, majd föltollak, jaj, majd segítek, tudod, apád is majd aládál, és annyira jó lesz, és nem. Tehát, és bízunk abba, vissza fog fordulni, tényleg visszajön majd, amikor a királylányt kiválasztottam, majd felnőtt lett, és vissza fog jönni, minden mesébe visszatérnek, ugye, és akkor ott van a nagy lakodalom, jó. A jelszó tehát majd mindig kicsit kevesebbet. Ezt így jelszó szerint is szeretném, hogyha egy kicsit így magunk elé tennénk. Tímár atyával egyszer beszélgettünk sokféle ilyen dologról, hogy hát igen, milyen nehéz ez az elengedés, és hogy most mennyit csináljunk meg, meg mivel segítünk, meg mivel nem, és akkor elmondott egy történetet, már egy saját tapasztalatát. Szóval telefonált egyszer egy anya a nagylányával kapcsolatban. Egyáltalán nem ismerte őt, tehát ismeretlenül hívja föl. Tilman atya, mit csináljak a lányommal? Legelőször azt válaszoltam, egy kicsit kevesebbet. Ha ezt nem teszed meg, akkor tönkre megy a lányod személyisége. Egyszerűen és kedvesen kevesebbet. Amit lehet, ne csináljanak meg már helyette. Elengedni, ez az irányadó. Mindig gondoljanak arra, többnyire csak a tehetetlen szülőknek tehetetlen a gyereke, akiről tényleg ennyire kell gondoskodni. Mindig inkább egy kicsit kevesebbet tenni, hogy önálló lehessen. Találja föl magát, egyre inkább saját maga oldja meg a feladatait. A jelszó tehát egy kicsit kevesebbet. Ne menj be a tanulmányi osztályra, ne menj be az iskolatitkárhoz. Ne vidd utána, azt már rég leszoktunk kisiskoláskorban, hogy utána viszegetjük. De itt ilyeneket szeretünk megoldani, érted? Van egy ilyen kis pályázat, hogy diákok, mit tudom én, ösztöndíj pályázata, vagy valami. Véletlenül se írnám meg. Nem. Vagy legalább a postacsekket, érted? Vagy legalább, ne csináld meg. De anya, azt se tudom hova. Jó, majd megmutatom. De mit köszönjek ott? Jó, majd mond neki, hogy jó napot kívánok. De mi, de olyan morcos, és nem baj, majd kint megvárlak, érted? Szóval valamennyire tuszkoljuk rá ezekre a dolgokra, hogy egyre inkább önálló lehessen. És igenis, legyenek otthoni feladatai, legyenek ott, tudom, nem csinálja meg, én hallom. Tehát jó, nem baj. Kicsi, kevés, valamennyi, tehát egyszerűen érezze azt a fegyelmezésnél, beszélni fogunk róla, hogy nem csináljuk meg helyette, amit megcsinálhatna. Nem az a jelszó, hogy te csak tanulj, fiam, hanem azért sok minden más is van még ahhoz, hogy ő úgy érezze, hogy ő egy ilyen születő ember, és nem egy születő agy csak. Ugye aki a fővállalkozóról többször beszéltünk, igen, aki őt teremtette, az a fővállalkozó, és ő védi és vigyázza ezt az utat is, tehát megy a szülés is, tehát megy a gyerek kialakulása is, ugye a méhen belül is, ugye ott is ő a fővállalkozó, nem úgy van az, hogy aj, úram, csinálj már egy kis fület rá, most tartunk ott, ugye, nem így van. Tehát a fővállalkozó az a teremtő Isten, és meghívott erre a feladatra, hogy ebbe vállaljunk részt, de nem fordítva van, ezt olyan sokszor magamba is fel kell idézni, hogy nem úgy van az, hogy én itt nevelek, csinálom, jaj, uram, segíts már egy kicsit, hát ez a Józsi nem akar működni. Fordítva van. Uram foglalkozik Józsival, megteremtette már mielőtt, stb., és azt mondja, hogy na Rita, segíts egy kicsit, mert itt szépen serdül ez a Józsi, állj már mellé. És itt fordítva. Fordítva, és ugyanúgy nyugodtan kérhetünk segítséget, nyugodtan számíthatunk az ő tényleg mellettünk állására, erről majd még többször fogunk beszélni. Na most akkor belemegyünk egy kicsit ebbe a labirintusba, hogy akkor milyen is ez a kamasz ezen felül, amiket már eddig is emlegettünk. Hát először is ugye kicsit már utaltam rá, ez egy nagyon alapos, nagyon-nagyon fontos tudnivaló, talán a legfontosabb ilyen irányadó, nem tűri a direkt nevelést. Nem tűri. Tehát tényleg azt a direkt fajta felszólítást, mint amit mondtam a sapkával, vagy akármi mással érted, ezt nem lehet elfogadni. Mi az akkor, hogy akkor mit csináljak vele? Amennyire csak lehet, próbáljuk meg, és itt kell a sok-sok ötletünk, a sok-sok mindenféle kitalálás, bizony elég nem könnyű dolog ez, az indirekt formákat, ami úgy néz ki, hogy nem ő róla szól annyira, na, nem krízis helyzetbe hozni szabályt először is, nem akkor, amikor megjön már azzal a, nem tudom én, hogy tudtál ilyen lányt hazahozni. Hát ezt nem most kéne. Tehát érted? Ugyanígy, tehát nem krízis helyzetbe, hanem azt látni, hogy aha, ez itt probléma. Például, hogyha párkapcsolatról, járásról, erről, arról szeretné beszélni, biztos nem akkor beszélnék, amikor itt most van éppen egy megoldandó helyzet. Hanem akkor, és mi ez, hogy nem direkt formában? Hát amikor érzed, hogy ott van kint a konyhában, nálunk nincs fal a konyha és a nappalok között, érted, akkor elkezdesz beszélgetni, aki ott van azzal. Hát, hogy láttam a Julit meg a Pistit, mondjuk ez egy szép párkapcsolat, ő is ismeri őket. Te, hogy ezek milyen szépek, és milyen szépen tudnak egymással beszélni, ha mondjuk ez a problémát, hogy... És a jaj, de hogy milyen jó az, hogy nincsenek sülve főve együtt, mennyire jót tesz ez az egész, mit tudom én? Te érted, elkezded beszélgetni mással, olyan kérdésekről felragyogtatod azokat az értékeket, amelyek fontosak, vigyázz, ne lógjon ki a lóláb. Ugye, nehogy véletlen, nézzetek meg egy filmet, de nem mondd meg, hogy milyen szépen bánik az anyukájával ez ott, nem ám úgy, mint mi nálunk, ugye? Szóval ezeket nem. Tehát nagyon vigyázni kell, nagyon érzékeny ezekre a dolgokra. Tehát azért mondom, hogy ez feladat nekünk is szülőknek, hogy ezt az indirekt utakat találd ki, minél többet találj ki. Tehát egyszerűen másokkal beszélgetni, vagy vele beszélgetni, most másokról. Tehát érted? Másokkal kapcsolatban, vagy egyáltalán ne érezze magát találva. Abban a pillanatban, hogy találva, vagy faggatva, vagy érzi magát, vagy direkt vezetve, hát biztos, hogy becsukódik. Tehát hagyjál az asztalon egy kis cikket éppen, vagy nem tudom én, egy könyvecskét éppen. Vagy mondom, tényleg ez nagyon jó, szabad már bevonni is a beszélgetésbe, vagy a nagyobb társaság van esetleg, vagy barátok vannak, és előkerülnek komolyabb témák, vagy nem is kell ott lenni, csak úgy lehessen úgy a környéken, és ekkora füllel hallgatnak. E mindent figyelnek. És ugyanígy a nem direktbe tartozik, ha te lehetsz egy bába szerepbe valahol. Én nagyon sok serdülőnek a gondját bábáskodom, és nagyon reménykedek, és csinálják is, a más szülők és más tanárok az enyémmel is, amikor azok voltak, érted, aki tanár, vagy aki baráti társ, érted, ott beszélgessé vele, ott nem oda fog esni, mintha anya mondta volna, ne félj. Nyugodtan beszélhetsz róla, hogy mit tudom én, hogy te milyen szépnek tartod ezt, vagy kérdezgethetsz róla, jobban is fog felelni másnak. Tehát itt a bábák sokat tehetnek ebbe az indirekt nevelésbe.
Emberfaragó. Uzsaliné dr. Pécsi Rita előadássorozata a Kentenich pedagógia alapján.